hagyományok éltetői című műsorunkat hallják.
Az a gyanúm, hogy a földkerekség minden népzenéje, ha elegendő anyag és tanulmány áll majd rendelkezésünkre, alapjában véve visszavezethető lesz majd néhány ősformára, őstípusra, ősstílusfajra. Bartók Béla ezen sejtésének eredt nyomába Juhász Zoltán hatalmas nemzetközi népzenei anyag számítógépes elemzésével. Szép napot és kellemes rádiózást kívánok a következő fél órára is, Gyarmati Dóra vagyok. Mai műsorunkban beszélgetünk a kutatóval erről is, de mint az Óbudai Népzenei Iskola tanárát is kérdezzük, és megtudhatjuk azt is, hogy gyűjtései során milyen mesés történeteket hallott a furuja és a duda születéséről.
Gyerek vagyok, úgyhogy a családban már nem volt népzene. Kamaszkoromban találkoztam a zenével, de akkor nagyon elkezdett érdekelni, és akkor egy osztálytársnőmtől a gimnáziumban kaptam egy furuját, azzal mindenfélét próbálgattam. Szerintem az nagyon fontos az én zenészi válásom, hogy akkor a Cidra László vezette kamerát a Hungárika együttesnek lehetett kapni a lemezeit, és az akkor legalábbis nekem nagyon nagy élményt jelentett, hogy a régi korok magyar zenéjét ők megmutatják. Tehát ilyen irányban is próbálkoztam, azonban amikor meghallottam az akkor megjelent archív népzenei felvételeket, és azok között három furuja dallamot, egyet Gyimesből, egyet Palotföldről és egyet Dél-Dunántúlról, akkor az annyira elvarázsolt és elhúzott maga irányába, hogy akkor elkezdtem menni utána, hát nem mondanám azt, hogy kutatni, de tényleg próbáltam megfejteni, hogy egyáltalán milyen hangszerek azok, amik így szólnak, milyen észjárása van annak az embernek, aki formál meg egy dallamot. És akkor először egy ide települt mordvai Csángó bácsival hozott össze a jósors, Guzsa Pali bácsival és Csobán Györggyel, és akkor ő hozzájuk mentem egyházaskozára Baranya megyébe. Ez volt a életem első gyűjtés, amit persze akkor még nem gyűjtésnek neveztem. Még tanulásnak se nevezhettem, mert amit ők ott produkáltak, meg se tudtam közelíteni, de hát hogy valami kapcsolatom legyen vele. És amikor jöttem hazafelé autostoppal, én úgy éreztem, hogy én most itt, mint Prométeusz hozom a lángot ott a táskámba, mert még azt se tudtam, hogy őtőlük azért már vettek fel nálam alkalmasabb emberek korábban dolgokat. Minden, amit tudok, az a nagy öregektől származik. Ők valóban a szó legteljesebb értelmében a mestereim, viszont a tanítás az nem úgy folyik, mint mondjuk itt egy zeneiskolában, hogy valami módszer szerint. Ők csak mutatják, hogy hogy vannak a nóták, és akkor az én dolgom meg az, hogy ebből megértsem, hogy mik a fontos hangok, mik a díszítések, ez egy iszonyú hosszú folyamat. És még ezt sem mondhatom múlt időben, ahányszor eljátszik egy ilyen furujás, vagy egy ilyen dudás, egy dallamot, az annyiszor más. És akkor ebből meg kell érteni, hogy egyik sem egy eltévesztése az igazinak, hanem a népzene az ilyen, hogy csak a változatokban él. És mégis vannak olyan fontos hangok, amelyek viszont nem változnak soha.
Városi gyerekként mi fogta meg a népzenében?
Akkor vegyük a hármasságnak az egyik tagját, amit említettem az előbb, hát legyen ez a Gyimesi, a Timár Viktor. Egy olyan dallamot játszott, amihez el sem tudtam képzelni, hogy szöveg tartozna. Egyébként most már tudom, hogy valóban ő is hangszeres dallamnak játsza, bár szerintem minden nótának volt egyszer valaha szövege, csak azt elfelejtettem. És én azt éreztem, hogy ez valahogy nagyon magyarul van. Annak ellenére, hogy nem tudom, hogy ezt tovább hogy tudnám bizonygatni. Aztán valami olyan különös mélysége van, valami olyan megfogalmazhatatlan üzenetek vannak benne, amit csak a zene nyelvén lehet elmondani, és talán ez is nagyon magyar benne, hogy fog egy kis hangszert, egy piaci értékkel nem nagyon bíró valamit, és ezen az igen szűkre szabott pályán varázsol valami olyan csodát, ami tényleg a léleknek a legmélyebb rétegeit mutatja meg. Szóval ilyen dolgokat éreztem, és azt a feszültséget, ami emiatt, már pusztán emiatt a dolog miatt van, hogy valami óriási mondani való van, és ugyanakkor meg rossz kifejezés, de most nem üteszem más, hogy szűkre szabottak a keretek, de ezt nem úgy kell érteni, hogy tudom, egy szimfóniához képest szűkek a keretek, hanem ez szinte azt mondom, hogy tudatosan van így, hát olyan, mint a novella az irodalomban, hogy ilyen keretek közé kell besűríteni azt a dolgot.
Később nem csak a Furuján tanult meg játszani.
Még a Dudán. Az meg úgy lett, hogy Csóri Sanyi barátom megkapta azt a megbízatást, hogy zeneiskolába tanítson népzenét, és ő azt mondta, hogy hát akkor ő Dudát fog tanítani. Neki is akkor az még nagyon friss élménye volt a magyar Duda, és nekem is többek között szólt, hogy menjek már tanítványnak, mert tanítvány az úgy is kell. Arra meg én jöttem rá, hogy hát ez a kettő hangszer így együtt, ez így nagyon jó lesz, és szinte föltételezi egymást. És ez később be is igazolódott, már jóval később ismertem meg Pál Pista bácsit, a nagy nógrádi mesteremet, aki most nyilván 88 éves, és tényleg ő a Duda hagyomány utolsó igazi képviselője, aki még apjától, nagyapjától tanulta, és ő el is magyarázza mesék formájában, hogy ez tényleg összetartozik, mert a Furuját azt Jézustól kapták a pásztorok, a Duda pedig az ördökhöz köti őket. Tehát itt ezen a középső szinten élő beavatottaknak mind a két irányban van antennájuk, és hát az egyik a Furuja, a másik meg a Duda. A Furuja az azért került a világra, mert Jézus és Szent Péter nagyon szomjasan járkált a Nógrád megyébe, és ott először találtak egy kanászt, aki a fa alatt tátotta a száját, hogy a szilva beleessen, de tehette, mert akkor a disznók még úgy viselkedtek, mint most a juhok, hogy egy csomóba álltak a disznó, és nem futkosnak. És ezt kérdezték meg, hogy hol van a kiskut, de ez nem volt hajlandó felállni a falról megmutatni. Mert hogy akkor mi lesz az ő kedves szilvájával. És akkor mentek tovább, találtak egy juhászt, aki viszont futkosott, mint az őrült, mert a juhok akkor még úgy viselkedtek, mint most a disznók, tehát ahány jó, annyi felé futkosott. És őt is megkérték, és ő hosszas rábeszélésre megmutatta nekik a kiskutat. Sőt, a saját csanakjából adott nekik vizet. Akkor Jézus mondta neki, hogy ezentúl te furujázva fogsz járni a nyájad után, elmagyarázta, hogy vág ki egy vodzaszálat, fúr ki 20-as furóval, tedd rá a lukakat, tehát egy Pista bácsi elmondja a saját furuja méreteit, és akkor így a juhász az megkapta a furuját. A Dudának meg az ördöggel való kapcsolata az ezer szálon bizonyítható. Mondjuk a Duda bőrt azt úgy találta ki az első bőrös Dudás, tehát aki már nem csak a szájából fújta a sípszálat, hogy elment a pokolba, és ellopta az ördögnek a kutyáját. És mondta neki a kutya, hogy gondolkozz, mert most tudom, mit akarsz csinálni, de nagyon rossz vége lett. De ő nem, ő agyon csapta a kutyát, és amikor megnyúzta, akkor megdöbbenve látta, hogy a bőrtelen kutya visszaszalad a pokolba. És akkor maga érezte, hogy itt baj lett. Na aztán folytatódik történet, és végül is feljött az ördög a kutyájának a bőréért, és visszavitte, de hát azóta van bőr a Dudán.
Néhány helyet említettem, erre járt gyűjteni. Merre felé még?
Mindenhova elmegyek idővel, ahol megszimatolom, hogy van még olyan ember, aki tőle ezt a pásztorzene hagyományt lehet gyűjteni. Ilyenek azért legnagyobb számban Erdélyben vannak, de hála Istennek itt a Csonkaországban is találtam jó néhányat, Felső-Tisza vidéken, például Színbandi bácsit Kömörön, Napkoron, Nyírségbe, tehát itt is találtam még furujásokat. Akkor Nógrád megyében ott van Pál Pista bácsi, ott volt Kukucska Ernő, aki sajnos már meghalt. Dél-Dunántúlon Farkas Pista bácsit Marcaliban, vagy a most 90 éves Badacsonyi Lajost, akit most fogunk fölköszönteni a születésnapján. És biztos kihagyok még egy csomót, de hát végül is az egész nyelvterületen Tápén is voltam gyűjteni például.
Van elég ember, akiknek átadják a tudásukat ezek az emberek?
Lehetne több, azt mondom. De hát persze, akit én megtalálok, már én hihetem azt önző módon, hogy annak a tudása már nem vészel, hiszen én akkor mindent elkövetek, hogy legalábbis rögzítsem, ha mindent megtanulni nem is tudok. De hát sokkal több kéne, és az lenne az igazi, hogyha a saját környezetük folytatná. És ezzel szemben nagyjából az a helyzet, hogy ők már, és most nem Erdélyről beszélek elsősorban, ők olyan utolsó mohikánok, akiknek már a környezete sem tudja, hogy mit tudnak. Ugyanis az a társadalom már nem igényli az ő tudásukat, az ő általuk hordozott műveséget, és ez óriási baj. Szerintem ez a mai világnak az állapotát tükröző helyzet.
Azért, mert a nézőnek egyrészt egy nagyon fontos közösségteremtő szerepe is volt.
Valami ilyesmi, csak én inkább megfordítanám, hogy a közösségnek volt népzeneteremtő szerepe. Egy példát mondok. Visában, képzelj el a 80-as években a Romániát, borzasztó, letargikus, tönkrevert társadalom volt, és Visa az pedig mezőségen egy falu, amelyen már eleve ugye az egyik legleszakadtabb vidéke még Erdélynek is. És akkor ennek a falunak a határában valami pompázatos szőlőültetvényt láttunk májusban. És megkérdeztük Pap Andrásékat, aki ott a nagyfurulyás, hogy hát akkor ez hogy van, ki a szőlő? Hát a kollektív, tehát a TSZ. Kik művelik? Hát beszokott minket rendelni a kollektív, és akkor meg kell művelni. És mi lesz a szőlővel? Hát nagyon finom bor lesz belőle, ezt elviszik Bukarestbe. És akkor magukat megfizetik ezért? Hát minket ezért nem fizetnek. És a borból? Hát semmit. És akkor miért csinálják? Ez persze álnaív kérdés volt, hát azért, mert különben megvan. Na de mi érdekes a válasz? Nem azt mondta, hogy azért, mert csak próbálnánk meg nem csinálni, hanem azt mondták, hogy azért, mert amíg ez a miénk volt, addig a szőlőkapálás itt Kalákába ment, és minden fordulóba húzott a Palackai Banda egy táncot. És az olyan gyönyörű volt, hogy ennek a szőlőnek meg kell maradni. Azért mondom, hogy az az életfelfogás, amire ők utaltak, az még mindig a munkának valami magasabb értelmét is kereste, nem puszta befektetésnek tekintette, hanem a teremtés rendjébe való beigazodásnak. És ezért tudott mindent ünnepelni, még a verejtékes kapálást is. Mert abban is az volt benne, hogy most itt Krisztus vérét állítjuk mi elő. Ugyanezt elmondhatnám az aratás ünnepel. Elmondhatnám az összes egyházi ünnepel, ami az évkörnek, a napjárásának a nagy fordulóihoz kapcsolódik. Tehát a régi embernek, nem is olyan régi embernek, mondjuk, hogy a normális embernek minden cselekedete, az kapott egy magasabb értelmet. És ez az egész művészet, amit most mi népművészetnek nevezünk, ez ennek a kifejezése. Tehát ezt mi taníthatjuk itt intézményekben, de addig, amíg a világ nem hajlandó visszaigazodni ebbe az állapotba, nyilvánvalóan nem a földtartós szobáról beszélek most, hanem a szemléletről, addig ez ki van téve mindig annak, hogy hát fogyasztási cikké válik, és így módon eltorzul.
És van esély arra, hogy visszaigazodjon a világ ebbe a formába?
Ezt nálam okosabb emberek is azt mondják, hogy ők nem látják ezt az esélyt, viszont annak óriási esélye van, hogyha így marad, akkor viszont ez a világ elpusztul. Tehát valami kell, hogy történjen.
Már, hogy gimnazistaként kezdett el furuljázni, a zenével foglalkozni, de szakmának mégis mást választott.
Igen, villamosmérnök lettem, és ezt nagyon nem bánom. Ezzel oka van, hogy nem bánom, de most csak azt mondom el, hogy végül is egy olyan jó 10 éve sikerült összehangolni ezt a 2 szenvedélyemet. Én most már azzal foglalkozom a nevezett 10 év óta, hogy a népzenét azt a mesterséges intelligenciákkal modellezzem. Tehát számítógépes programokat írok, amelyek önműködően megtanulják egy ilyen dallamsokaságban levő szabályosságokat. Ezeket össze tudom vetni különböző nemzetek szabályosságai között, úgyhogy én ezzel most nagyon jól el vagyok így ezzel a két dologgal.
Mit vizsgál
A sejtés az az, hogy a mi népzenénk az ilyen génbankja Eurázsia népzenének, hogy legalábbis egyik génbankja. Tehát itt olyan mennyiségű zenei forma van jelen a Kárpát-medencében, amit nem lehet azzal magyarázni, és ez a sejtésem. Még egyszer mondom, hogy itt mindenki a vallon zsoldostól kezdve a török spáhig, itt mindenki itt megtanította énekelni a magyarokat, mert ugye éppen nem azért jöttek. Hanem inkább fordítva lehet, hogy az őstörténetünket kellene egy kicsit újra átgondolni, hogy itt ez a műveltség, ami most teljes mértékig a miénk, ez igen-igen régen itt lehet. És ennek olyan erőjű szétsugárzódása van, amit eddig nem voltunk hajlandók figyelembe venni. Mindig azt néztük, hogyha valami közös, mondjuk maradjunk a dallamoknál, közös dallam van a franciákkal, hát akkor kik lehettek azok a franciák, akik azt idehozták. És ezzel szemben én nekem az a sejtésem, hogy úgy lenne jó a kérdés, hogy mi az a nagyon régi alap zenei műveltség, amelynek a nyomai ott vannak még a franciáknál is, meg sokkal erősebb nyomai vannak itt a Kárpát-medencében.
A 10 éves kutatás után tavaly megjelent egy könyv erről a zene ős nyelve címen. Ez egy összegzés, vagy egy állomás?
Állomás, hát borzasztó lenne, hogyha már nem tudnék vele foglalkozni, mert már nem volna kérdésem. A zene ősnyelvében 9 népnek a zenéjét tudtam összehasonlítani, hogy ennyi adott bázisom volt. Egyébként gyönyörű, hogy van egyáltalán ennyi. Hát úgy, hogy Havas Miklós, ma is élő matematikus, a 60-as években megírta a diplomamunkáját, Kodály 5-fokú zenéje dalamait elemző programot írt, és az eredményt azzal demonstrálta, hogy a program maga is generált hasonló dalamokat, és ezeket akkor megmutatta Kodálynak. És Kodálynak az volt a válasza erre, hogy ehelyett a mesterséges bravúr helyett, aminél ő bármikor jobbat ír, jobb lenne ezt a népzene kutatással használni. Ezért el is indult egy olyan munka, amiben volt 2 matematikus, és a magyar zenetudomány legnagyobbjai, Vargyas Lajos, Rajecki Benyámin, Járdányi Pál, Halmos István, és még soroltak mindenki, azon dolgozott, hogy létrehozzon egy ilyen digitális adatbázist, amit aztán számítógéppel lehet vizsgálni. És akkor számítógépre vittek mondjuk 2000 szlovák dallamot, 1500 franciát, 1400 szicíliait, 900 epelecsi skót írtelepeseknek a dallamát, és ezek mind úgy kerültek elő, hogy Kodály egész életében figyelgette, hogy milyen népdalgyűjtemények vannak, amik valamilyen szempontból érdekesek, és ugyanakkor reprezentatívak. És ezeket ő már akkor összegyűjtötte, csak idézőjelben digitalizálni kellett. Ez került hozzám, és amikor ezeket összehasonlítottam, akkor láttam azt, hogy nagyon vizuális módon teszi lehetővé ez a programrendszer az összehasonlítást, hogy hát ez olyan, mintha itt a magyar volna a középpontban. Tehát innen származik az a sejtés, amit az előbb úgy kifejtettem.
És akkor hol tart ebben a bizonyításban?
9-ből most már olyan 13-14 lett. Lassan ez már elégnek tűnik ahhoz, hogy megalapozzuk. Tehát az adatbázis is fejlődik, mivel azóta Sipos Jánossal, aki a török népek zenéjének nagy tudósa, van egy közös kutatási programunk, és ő ezeket az anatóliai, kaukázusi, mongol népzenegyűjteményeket, amelyeket jó részt maga gyűjtött, berakja ebbe a közös kalapba. Az adatbázisok bővítése mellett a módszerek bővítése is folyik. Nem vizsgáltuk még kellőképpen a ritmusoknak az összefüggéseit, mert ugyanis ideig a dallamvonalakat hasonlítottuk össze, és azt mondtuk, hogy az a biztos kapcsolat, amikor a 2 dallam teljes hosszában párhuzamos. És az az érzésem, hogy ez egy kicsit túl erős feltétel a mai számítógépes világban. Azt is tudjuk mondani, hogy amikor 2 dallamnak kellően nagy számú motívuma van kapcsolatban, akkor is genetikus kapcsolatot sejthetünk a háttérben.
Thank you.
kik azok, akik bekopognak ebben a városi környezetben, hogy népzenével szeretnének foglalkozni? Honnan jön vajon nekik az érdeklődés?
Ez egy olyan kérdés, amit én is szeretnék egyszer megérteni, mert jönnek. És én is csak csodálkozom, hogy létezik ez. Valószínű, hogy a táncháznak ebben nagy szerepe van. Tehát azért ugyancsak egy ilyen kis szubkultúra ebben a nagy kevercsben, amit a nagyvárosnak a úgynevezett kultúráját jellemzi. De létezik, és ott mégis lehet találkozni ezzel, és akiket megérint, azok valahogy ide találnak. Ezek már a tudatosok. És akkor a gyerekek azok általában úgy kerülnek oda, hogy szülői elhatározásban, tehát nekik a szüleik érintettek az ügyben, és úgy gondolják, hogy a gyereket ide jó lesz felhozni.
És ön hogyan tanít? Úgy, ahogyan egykor tanult azoktól az öregektől, akikhez járt?
Annál jobban szeretnék. Tehát mondom, az öregek, azok megmutatják, eljátszák, de hát nincs arra módszer, hogy akkor most gyakoroljunk együtt. Miért nincs? Hát azért, mert ez egy anyanyelvi műveltség, és ugyanúgy felszippantja a saját kommunikációs környezetéből a gyerek, ahogy a nyelvét. Ezért is jó kifejezés az, hogy zenei anyanyelv. Tehát egyszerűen föl sem merül az, hogy valamit úgy, mint egy nyelvórán tisztázni kellene. Ez nem olyan helyzet, ugye? Itt sajnos ezt akármennyire is a miénk, azért mint egy idegen nyelvet úgy kell tanulni. Viszont ez az anyanyelvi állapot, ez rengeteg tanulságot ad. Például azt, hogy nem jó az írás a kotta képhez ragaszkodni, hanem minél jobban az embernek a memóriáját kell fejleszteni, mert akkor rákényszerül az ember, hogy ösztönösen megérezze az összefüggéseket a dallamok között. És akkor tulajdonképpen ez az anyanyelvi állapot alakul ki, amiben sokkal könnyebb egy zenei formát egymás után többféleképpen megfogalmazni, mint mindig ugyanúgy. És ez volna a lényeg, hogy ez minél könnyebb legyen, és minél távolabb kerüljünk a felmondás állapotától.
Már említettem, hogy sok munka van még a kutatási területén is. Milyen más tervek vannak még a jövőre nézve?
Hát az összes tervet nem is tudom összefoglalni, de hát azért zenész is vagyok, úgyhogy még a Egyszólam együttessel, meg a többi zenész barátommal még azért szeretnénk jó pár jó hangversenyt csinálni, ami szól is valamiről, meg szép CD-ket. Igazából most egy igen lassan készülő, de mégiscsak CD-3-asságnak a másodikán vagyunk túl, mert ez az én elképzelésem volt, hogy van itt a Duda, az egy hungarikum, mert speciális hangszer lehet így mondani. Aztán van itt a Dunántúli hosszú furuja, ami szintén hungarikum, és van még a furujáknak egy csodálatos fajtája, az erdélyiek által használt furuja. És akkor ennek a háromnak gondoltam, hogy csinálunk egy-egy CD-t. Most elkészült a dudás meg a hosszú furujás, és most lenne tulajdonképpen a legkönnyebb feladat, az erdélyi CD-nek az elkészítése, azért a legkönnyebb, mert onnan aztán annyi gyönyörű gyűjtés van, hogy szinte már az a nehéz, hogy abból mit válasszunk ki.
Hagyományok Éltetői című műsorunk mai adásában Juhász Zoltánnal, az Óbudai Népzenei Iskola tanárával beszélgettünk. Technikai munkatársunk Fülöp Csaba és a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is köszönöm a figyelmüket, Gyarmati Dórát hallották.